Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2015. március 22-én vasárnap 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk mai témáinkból. A héten Kalocsán indult el a Paks 2-vel kapcsolatos lakossági fórum sorozat, amelyre a miniszterelnökség részéről a kormány és a projekt gazdák képviseletében is érkeztek prominens szakemberek. A kérdez feleleket megelőzően dr. Aszódi Attila kormánybiztos tartott sajtótájékoztatót, aki többek között arról is beszélt, miért fontos, hogy az érseki városban indult az említett program folyam.
Szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos számunkra nem csak hogy régió és a régió összes települése, hanem kifejezetten a kalocsai oldal és a legfontosabb város ezen az oldalon, Kalocsa.
A hetekben vett át a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Irányítását Búcsú Lajostól Lajb László, aki emellett a Kalocsai Parkgondozó Kft. Vezetéséért is felel. Az ügyvezető első benyomásokról, tapasztalatokról és szavaival élve hideg zuhanyok egész soráról számolt be a Korona FM 100-nak.
A könyvelés azt mondta nekem, hogy alaphangon 30 millió veszteséggel fog zárni a Kft. 2014-ben. Ez valószínűleg növekedni fog, mert még vannak lekönyveletlen tételek. Újra csak egy meglepetés volt, és aztán jött az igazi hideg zuhany.
Ez a Turmix hamarosan kezdődik.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100.
You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass.
Boom.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Trainert hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Kedden délután érdeklődők népes tömege töltötte meg a Kalocsai Városháza dísztermét, hogy a legilletékesebbektől kérdezzenek a küszöbön álló paksi atomerőművi bővítésről. A lakossági fórumot megelőzően, ahol többek között El Simon László államtitkár is válaszolt a felvetésekre, dr. Aszódi Attila kormánybiztos tartott sajtótájékoztatót, amelyen kiemelte, miért fontos, hogy Kalocsán veszi kezdetét a Paks 2 kommunikációs program sorozata, majd áttért a beruházás részleteire is.
Szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos számunkra nem csak hogy régió és a régió összes települése, hanem kifejezetten a kalocsai oldal és a legfontosabb város ezen az oldalon, Kalocsa. Tudják, hogy a paksi atomerőmű két új blokkkal történő felszerelése elindult. Ezzel kapcsolatban az elmúlt másfél évben meglehetősen sok információ látott napvilágot, illetve rengetegszer beszéltünk erről a kérdésről. Ugyanakkor egy mennyiségileg és minőségileg új szakaszba lépünk. Tekintettel arra, hogy a Paks 2 projekttársaság tavaly decemberben benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz a környezeti hatástanulmányt, ezzel elindította a környezetvédelmi engedélyezési eljárást, és ennek az eljárásnak egy nagyon fontos jogi aktusa a közmeghallgatás megtartása. A közmeghallgatás az összes környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak egy elengedhetetlen eleme, és tekintettel arra, hogy a Paks 2 projekt nagyon nagy léptékű, és a hatásait tekintve hosszú évtizedekre meghatározza Magyarország energiapolitikáját és energetikai helyzetét, úgy gondoltuk, hogy a környezetvédelmi eljárás keretében a közmeghallgatást előkészítjük egy 41 településre kiterjedő lakossági tájékoztatással. Ennek a 41 településre kiterjedő programnak az első állomásán vagyunk ma itt Kalocsán, amit, ahogy említettem, 40 további ilyen fórum fog követni a következő két hónapban. És ennek a programnak a lezárásaként kerül majd megrendezésre maga a közmeghallgatás, ami a környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak a legfontosabb nyilvános eleme. Szeretnék önöknek egy átfogó tájékoztatást adni arról, hogy hol tartunk ma ebben a projektben. Ma Magyarországon évente kb. 42 terawattórányi villamos energia fogy. Ezt használják el a lakosság és az ipari fogyasztók. Ennek a 42 terawattórának 32%-a származott az elmúlt évben importból. Azt gondoljuk, hogy ez a nagyon magas importarány, ami a harmadik legmagasabb importarány az Európai Unió tagállamai között, hosszú távon nem fenntartható. Ez az egyik kockázat, aminek ki van téve ma a villamosenergia szektorunk. A másik problémát az jelenti, hogy a magyar villamosenergia rendszerben lévő erőművek elhasználódtak, öregek. A rendszerirányító tavaly évvégén közzétett prognózisa szerint 2030-ig több mint 7000 megawattnyi új termelőkapacitás kell Magyarországon ahhoz, hogy a rendszer egyensúlyban legyen. Természetesen minden európai ország egy közös rendszerben működik. A villamosenergetika egy olyan komplikált rendszer, amiben a villamosenergia mozog a határokon keresztül is. De ugyanakkor minden ország törekszik arra, hogy a kapacitásai elegendőek legyenek a saját források kielégítésére, és erre egyébként előírások is vannak, hiszen a hálózatüzemeltetők olyan szabványokat fogalmaznak meg, amely szerint minden országnak képesnek kell lennie önellátásra. Tehát ebből az következik, hogy az országban szükség lesz a jövőben is új termelőkapacitásokra. Ennek egyik fontos eleme, de nem egyetlen egy eleme a két új blokk a paksi telephelyen. Ez a 7000 megawatt, amit említettem, vagy 7300 megawatt, ez kb. Háromszor annyi, mint amennyit a két új paksi blokk ki fog tenni. Ezen kívül tehát mindegy 5000 megawattnyi új termelőkapacitásra lesz szükség a paksi atomerőmű két új blokkján kívül is. Ezek lesznek majd fosszilis és megújuló kapacitások, de ma nem erről beszélünk, a két új paksi blokk van ma a fókuszban. Azt is tudniuk kell, hogy 2032 és 2037 között a mostani négy paksi blokk le fog állni, be fogják fejezni 50 év végén az üzemidejüket, az üzemüket, és a Paks 2 projekt hosszú távon valójában ennek a négy blokknak a pótlásáról szól. Ami ma problémánk tehát, túl magas az importnak az aránya, előregedett a hazai erőműpark, a energetikai rendszernek, a villamosenergetikai rendszernek a fejlesztését úgy kellene megvalósítani, hogy az Európai Unió széndioxid kibocsátási korlátozási célkitűzéseit teljesíteni tudjuk, tehát lehetőség szerint nem széndioxid kibocsátó, hanem széndioxidmentes technológiákban kellene gondolkodni, amikor az erőmű rendszer fejlesztéséről gondoskodunk. Természetesen elengedhetetlen, hogy az új erőművek gazdaságosak legyenek. Egyébként többek között azért magas ma Magyarországon a villamosenergia importnak az aránya, mert számos erőművünk habár papíron létezik és termelni tudna, de a magas gázárak és a viszonylag alacsony villamosenergia árak következtében ezek nem tudnak versenyképesen a piacon maradni. Tehát elengedhetetlen, hogy a PAS 2 projektből olyan erőmű jöjjön ki, ami gazdaságosan versenyképesen fog tudni villamosenergiát termelni. Az utolsó szempont, amit szem előtt kell tartanunk, az ellátásbiztonság. Ebből a szempontból kiemelkedő kedvező paraméterei vannak az atomenergiának, hiszen nagyon jól készletezhető az üzemanyag. Egyetlen egy üzemanyag pasztillában annyi energia van, ami képes egy egész háztartást ellátni egy éven keresztül villamos energiával. Tehát ez a nagyon koncentrált energiaforrás alkalmas, képes arra, hogy nagyon stabilan nyújtson villamos energiát az ország számára. Jól készletezhető ez az üzemanyag, több forrásból beszerezhető, ennek következtében ellátásbiztonsági szempontból kiemelkedően előnyös az atomenergia fejlesztése és hosszú távú megtartása a villamosenergia mixben. A PAS 2 projektnek az eredetéről azt kell tudniuk, hogy az atomerőmű új blokkokkal való felszerelése már a 90-es években forgott, és az első komoly energiapolitikai dokumentumban 2008-ban szerepel, akkor a parlament által elfogadott energiapolitika tartalmazza ezt a célkitűzést. Aztán 2009-ben elvi engedélyt adott a parlament a paksi telephelyen két új blokk építésének előkészítésére. Ezt követően a 2011-es energiapolitika szintén rögzíti, hogy az energia koktélban benn kell maradnia az atomenergiának. 2012-ben jött létre a PAS 2 projekttársaság, és ezt követően felgyorsultak az események, rengeteg dokumentum került előkészítésre. Végül a kormány úgy döntött 2013-ban, hogy intenzív tárgyalásokba kezd Oroszországgal, aminek eredményeként 2014. január 14-én Magyarország kormánya Oroszországgal aláírt egy államközi megállapodást, ami rögzíti a PAS 2 projekt szakmai peremfeltételeit. Ehhez a megállapodáshoz kötődően március végén aláírásra került egy finanszírozási államközi megállapodás, ami azt rögzíti, hogy 10 milliárd eurós hitelkeretet biztosít Oroszország, ami a projekt 80%-át fedezheti, 20%-át a forrásoknak, minden egyes számla 20%-át magyar forrásból kell biztosítani. Az államközi megállapodás rögzíti, hogy a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a projekt 40%-át lokalizálni lehessen, tehát hogy magyarországi vállalkozások a projekt 40%-ába be tudjanak szállítani. Ezen kívül rögzíti az államközi megállapodás, egyébként az a 2014-es törvény formájában hozzáférhető, bárki elolvashatja. Az orosz fél meg fogja tervezni az új blokkokat, elkészíti az engedélyezésükhöz szükséges dokumentációt, véghez viszi a blokkoknak a kivitelezését, és segít az üzembehelyezésben, majd átadja a magyar félnek üzemeltetésre ezeket az egységeket. Az államközi megállapodásnak a bázisán a tavalyi év során gyakorlatilag a nyár legelejétől egészen decemberig nagyon intenzíven dolgoztunk azon, hogy az államközi megállapodásban rögzített megvalósítási megállapodásokat, szerződéseket kidolgozzuk. Ezeket a szerződéseket véglegesítettük, és december 9-én elkészültek ezek a szerződések. Fővállalkozói szerződés, az üzemanyagellátási szerződés és az üzemeltetés és karbantartás támogatási szerződés. Ennek megfelelően január 1-ével elkezdődött az érdemi munka. Milyen erőművet fognak ennek a szerződésnek vagy szerződéseknek a keretében a felek megépíteni? Ma a piacon harmadik vagy három plusz generációs reaktorok állnak rendelkezésre. Ilyen erőműnek a megépítésére szerződtünk mi is az orosz féllel. Egy biztonságos, a ma kor színvonalának megfelelő, a világ többi nyomottvizes reaktorával összemérhető biztonságú atomerőművet szeretnénk a paksi telephelyen látni. Annak érdekében, hogy a legkorszerűbb szabályozást figyelembe kelljen vennie a kivitelezőnek, az orosz félnek. A magyar fél 11.600 műszaki követelményt fogalmazott meg. Ezek a követelmények részét képezik a szerződésnek. Ezeket mind figyelembe kell vennie a tervezőnek a tervezés és aztán a későbbiekben az építés során. Az új reaktorok egy kettős falu hermetikus védőépületbe kerülnek. Ez egy nagyon speciális épületszerkezet, ami azt hivatott szolgálni, hogy egyrészt a belső fal megvédi a környezetet a reaktorból származó sugárzástól, és megvédi azoktól az anyagoktól, amelyek adott esetben egy üzemzavar során kikerülhetnek a reaktornak a hűtőrendszeréből. A külső fal pedig azt a célt szolgálja, hogy megvédje a belső falat a környezettől. Tehát a belső fal a környezetet védi az erőműtől, a külső fal pedig a környezeti veszélyektől védi magát az erőművet. Mindenféle a telephelyen előfordulható extrém külső terhelést figyelembe kell venni a tervezés során, ember által kiváltott külső hatásokat és a természet által generált külső hatásokat. Például repülőgép rázuhanásra méretezni kell ezt az épületszerkezetet, nagy utasszállító repülőgép rázuhanását is ki kell bírnia az épületnek, a külső konténment falnak, a külső hermetikus védőepület falnak, meg kell védenie a szerkezeteket ettől az erőhatástól. Meteorológiai hatásoktól, extrém hőmérséklet, extrém csapadék, extrém hideg, extrém hómennyiség, adott esetben villámcsapás, tornádó, ezekre a releváns környezeti hatásokra mind-mind méretezni kell az erőművet, és ennek a rendszernek ezt ki kell bírnia, ugyanúgy a szeizmikus hatásokat, tehát a földrengésből eredő erőhatásokat az erőműnek ki kell bírnia.
Már is folytatjuk dr. Aszódi Attila kormánybiztos kalocsai sajtótájékoztatójával. Előtte azonban elmegyünk pihenni egy dal erejéig. Az összeállítás második fele is hasonlóképpen informatív lesz, főképp a térségben élők számára érdekes információkkal fűszerezve.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Na
az Örvényes, 5 perc múlva pedig már 10:30, itt a Korona FM 100-on pedig folytatódik a Turmix, ahogy ígértem, összeállításunkat is folytatjuk dr. Aszódi Attila kormánybiztos keddi kalocsai sajtótájékoztatójáról, amelynek vezérfonala az új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezés, illetve környezeti hatástanulmány ismertetése volt. A beszámoló végén lehetősége nyílt a média megjelent munkatársainak kérdezni. Így kaptunk választ többek között arra a felvetése is, miképpen viszonyul a kormány a sokszor emlegetett Kalocsa-Paks-Duna-híd kérdésköréhez.
Nagyon sok vizsgálat készült azzal kapcsolatban, hogy az erőművet milyen hűtéssel célszerű ellátni. A világon sokfajta megoldás létezik, vannak olyan erőművek, amelyeket hűtőtoronnyal hűtenek, vannak, amelyeket hűtőtóval, adott esetben a legkedvezőbb hűtési tulajdonságokat és ennek következtében a legkedvezőbb villamosenergia termelési lehetőségeket a friss vízhűtés tartogatja. Tekintettel arra, hogy a telephelyen nagyon nagy mennyiségű hideg víz áll rendelkezésre a Dunában, hiszen átlagosan 2300 köbméter víz érkezik másodpercenként a Dunában, ezért végülis a szakemberek a friss vízhűtés mellett döntöttek. Nagyon sok más lehetőséget elemeztek, és mind a környezeti, mind pedig a gazdasági elemzések azt mutatták, hogy a friss vízhűtés célszerű megvalósítani. A friss vízhűtésnek a tervezése során azt is figyelembe vették, hogy a klímaváltozás következtében hogyan fog változni a környezeti hőmérséklet, a környezeti hőmérséklet emelkedésével hogyan fog változni a vízhőmérséklet, és ennek a következményei a tervezésbe beépültek, és egyébként az elemzések a környezeti hatástanulmányban hozzáférhetőek. Az elemzések azt is vizsgálták, hogy abban a néhány évben, amikor a két új blokk és a négy régi blokk együtt működik a telephelyen, akkor a Duna hőterhelése hogyan fog változni, és hogyan fogja tudni a Duna ezt a terhelést elviselni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a mai magyar szabályozás értelmében a Dunába visszaengedett hűtővíz 14 fokkal lehet melegebb, abban az esetben, hogyha a körzeti hőmérséklet, illetve a Dunavíz hőmérséklet 4 fok alatti, és 11 fokot lehet maximum melegíteni a Dunán abban az esetben, hogyha 4 foknál nagyobb a Dunavíz hőmérséklete. Van egy abszolút korlát is, a visszavezetéstől számított 500 méteres távolságban sosem haladhatja meg a Dunavíz hőmérséklete a 30 fokot. Az elemzések ezt a határértéket vették figyelembe, és ennek megfelelően került kiépítésre az erőmű hűtőrendszere. A hűtéssel kapcsolatban meg kell még említenem, hogy számos vizsgálat készült azzal kapcsolatban, hogy a vízkivétel pontosan hogyan valósuljon meg. Az a döntés született, hogy a vízkivételi mű a hidegvízcsatorna, a mostani hidegvízcsatorna partjára, a mostani vízkivételi mű közelébe fog kerülni, és a melegvíz visszavezetése szintén a most meglévő melegvízcsatornán keresztül fog megvalósulni. Ahhoz, hogy a teljes kapacitást át lehessen bocsátani ezeken a csatornákon, mind a hidegvíz, mind pedig a melegvíz csatorna keresztmetszetének kismértékű bővítésére lesz szükség az építés időszakában. Azt is ki kell emelnem, hogy az előbb említett 14, illetve 11 fokos felmelegedési korláttal szemben egy szigorú feltételt fogalmaztunk meg, tehát a tervezés úgy készül, hogy 8 fokot melegítsen csak az erőmű a Dunán. Az engedélyezéssel kapcsolatban azt kell először is elmondanom, hogy kb. 6500 engedélyt kell majd beszerezni az erőmű építése során. Ez óriási engedélyszám, ezeket természetesen most nem tervezem elsorolni. A legfontosabb engedélyeket szeretném kiemelni. Egyrésztről tudniuk kell, hogy Magyarországon ma a telephely engedélyezési folyamat két lépcsős. A jogszabály azt lehetővé teszi, hogy illetve előírja, hogy magát a telephely vizsgálati programot engedélyeznie kell a nukleáris biztonsági hatóságnak. Ennek a birtokában, ennek az engedélyek a birtokában lehet magát a telephely vizsgálati programot megkezdeni. Ez az engedély rendelkezésünkre áll, novemberben kiadta az Országos Atomenergia Hivatal a telephely vizsgálati programra vonatkozó engedélyét, ez alapján telephely vizsgálati program lefolytatható. A környezetvédelmi engedélyezés is két lépcsős. Hadd mondjak néhány szót a további engedélyekről. Tehát egyrésztről környezetvédelmi engedélyezés, telephely engedélyezés, és a két engedély birtokában lesz létesítési engedélyezés a létesítési dokumentumokat, eldokumentációk alapján, ami alapján meg tud kezdődni az építkezés. Ha az építkezés befejeződik, akkor az üzembe helyezésre kell majd engedélyt kérnie a projekttársaságnak. Az üzembe helyezési engedély birtokában lehet magát az üzembe helyezési programot elkezdeni, és ha ez sikeres, akkor lehet magát az üzemeltetési engedélyt megkérni, és ekkor fognak tudni az új egységek rendes kereskedelmi üzembe lépni, és utána minimum 60 éven keresztül villamos energiát termelni. Nagyjából az idő ütemezést tekintve januárban elkezdődött a műszaki tervezés, és a következő időszak erről a tervezési munkáról fog szólni, illetve az engedélyezési, a két nagy engedélyezés, a környezetvédelmi és a tetthely engedélyezés fog zajlani, illetve az ezekhez kapcsolódó vizsgálatok. A tervek szerint 2018-ban fog tudni megkezdődni az építkezés, és a két új egységnek a kereskedelmi üzeme 2025-re és 2026-ra van betervezve. Hadd beszéljek akkor a környezetvédelmi engedélyezésről, ami tulajdonképpen a lakossági tájékoztató programnak a kulcseleme. Minden fontos környezeti hatással bíró tevékenységhez szükség van környezetvédelmi engedélyre. Természetesen az atomerőmű ebből a szempontból egy kiemelt ipari létesítmény. A környezetvédelmi engedélyezés két nagy szakaszra osztható. A Paks 2 projekttársaság úgy döntött évekkel ezelőtt, hogy egy kétszakaszos környezetvédelmi engedélyezési folyamatot visz végig. Egyrésztről volt egy előzetes engedélyezési szakasz, az előzetes konzultációs dokumentumnak az összeállításával és benyújtásával kezdődött 2012 végén. Ezt az előzetes konzultációs dokumentumot mind a hazai illetékes szerveknek, mind pedig a nemzetközi szerveknek bemutatták. Ez alapján a megkeresett országok 30 országból 10 jelezte azt, hogy részt kíván venni az éles környezetvédelmi engedélyezési folyamatban is. A környezetvédelmi engedélyezés a környezeti hatás tanulmány benyújtásával, illetve az előzetes régészeti dokumentáció benyújtásával indul. A közveti hatástanulmány, ahogy említettem, decemberben benyújtásra került a környezetvédelmi hatósághoz. Ez alapján a folyamat elindult. A közveti hatástanulmány három nagy szakaszra osztja az erőmű által okozott közveti hatásoknak a vizsgálatát. Egyrésztről foglalkozik a létesítés közveti hatásaival, az üzemeltetés körzeti hatásait taglalja, majd pedig információkat tartalmaz a leszerelés körzeti hatásaival kapcsolatban is. Természetesen a leszerelés mostantól 70 vagy 90 vagy 100 év múlva lesz aktuális, tehát a jelenlegi beszélgetésünk tárgya szempontjából kevéssé érdekes a leszerelés. Ebből a szempontból ez a két szakasz nagyon jól elkülönül, hiszen az építkezés során elsősorban a telephely közvetlen környezetében lehet számítani körzeti hatásokra, míg az üzemeltetés során egy tágabb környezet is érintve van, de elsősorban a hőhatás következtében, az előbb elmondott melegvíz kibocsátás következtében, ez leszámítva egyébként érdemi környezeti hatása az atomerőmű működésének nincsen. A környezeti hatástanulmány több mint 2000 oldalas dokumentum, teljes egészében hozzáférhető az interneten. Leírja ez a környezeti hatástanulmány a beruházásnak a fő jellemzőit, megadja, hogy milyen hatása lesz a blokkoknak a környezetre. Külön foglalkozik a levegő, a víz, a talaj állapotával, elemzi a zajterhelést, a radioaktivitásnak a terjedését a környezetben és az ökoszisztémára gyakorolt hatásokat is leírja. Ha röviden összefoglalhatom a környezeti hatástanulmány eredményeit, akkor azt tudom mondani, hogy az építkezésnek elsősorban zaj és légszennyező hatása lesz, egyszerűen azért, mert nagy mennyiségű anyagot kell beszállítani a telephelyre, a telephelyen tereprendezési munkákra van szükség, ki kell mélyíteni egy nagy munkagödröt, ahova az erőmű be fog kerülni, rengeteg betont kell bedolgozni, vasat kell bedolgozni, hegeszteni kell, tehát egyszerűen építkezési munka fog zajlani, aminek zaj és légszennyező hatása lesz. A telephelyen a becslések szerint körülbelül 7000 ember fog dolgozni csúcsidőben, és természetesen ezeknek az embereknek a mozgása, közlekedése szintén hozzá fog járulni ehhez a terheléshez. A régióban egy nagyon komoly fejlesztési programra lesz szükség. Egyrésztről azért, hogy az új munkahelyekre megfelelő szakemberek be tudjanak lépni, másrészt azért, hogy az építkezés során ideérkező szakembereket el lehessen helyezni, őket élelmiszerrel, szabadidős tevékenységgel, orvosi infrastruktúrához és iskolai infrastruktúrához való hozzáféréssel el lehessen látni. Természetesen, ha van egy híd, akkor ezt a feladatot. Lehetőség van a Duna bal és jobb partja között megosztani. Ennek következtében a kormány kifejezetten támogatja a híd megépítésének a lehetőségét. Hogy ezt mikor lehet realizálni, ez a későbbiekben fog kiderülni, de mindenképpen a híd egy fontos elem tud lenni abban, hogy a Duna bal partja is ebbe a munkába be tudjon kapcsolódni. Hangsúlyoznom kell, nagyon nagy feladat vár a régióra. Csúcsidőben, ahogy említettem, 7000 ember is lehet majd a telepnél az építkezés során. Ezt a 7000 embert ezt etetni kell, el kell helyezni. Ugyanígy nagyon fontos, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet, a 2010-es éveknek a helyzete radikálisan eltér a 70-es évek helyzetétől, amikor Paksváros egy picike település, egy falu volt gyakorlatilag, ahova messziről kellett hozni embereket ahhoz, hogy a megfelelő szakembergárda rendelkezésre álljon. Ma elsősorban az üzemeltetés tekintetében minden további nélkül lehet a régióra építeni. Számítunk arra, hogy a régióból felnövő fiatalok közül kerül ki majd az üzemeltetők zöme, ezzel is segítve a régió további fejlődését.
A kalocsai városházáról idéztük fel dr. Aszódi Attila kormánybiztos gondolatait a keddi Paks 2-vel kapcsolatos lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóról. Nem sokára folytatódik a Turmix, az egyik önkormányzati tulajdonban lévő céget veszük górcső alá.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
80, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on. Korábbi helyi híradásokban és sajtónyilatkozatokban arról hallhattunk, hogy a kalocsai önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő KFT-i közül a vagyonhasznosítási és könyvezető KFT-vel lesz a legkevesebb probléma. Az ugyanis a korábbi vezető elmondása szerint pályára lett állítva és jól működik. A nemrég kinevezett új ügyvezető Lajbőn László elmondása szerint ettől árnyaltabb a kép.
Eltelt jó 10 nap azóta, hogy átvettem a céget. Ugye 2-án volt az első munkanap, természetesen, hogy a szokás, a polgármester is jelen volt, tartottunk egy bemutatkozást, illetve elmondtuk, hogy nagyjából hogy gondoljuk a cég sorsát, jövőjét, és milyen elvárásokat támaszt ugye a tulajdonos, vagy a vezetés a jövőben a cég dolgozói felé. És hát ugye, mint amikor az ember elkezd egy új dologgal megismerni, az első, hogy megnézi, hogy mi van a pénztárcába, elkezdtem átvizsgálni a cég gazdasági dolgait. A gazdasági vezető régóta ismerem, önkormányzatnál is dolgozott, a főiskolán is dolgozott, tehát régi az ismerettségünk, és ő nagyon sokat tudott nekem segíteni, bár ő is csak január elejé óta van ott a cégnél, de a kimutatásokat villámgyorsan össze tudtuk szedni, és akkor kezdődtek a meglepetések. Ugye én már előzetesen beszereztem a alapítókiratot, cégmérleget, hogy azért ismerkedjek az adatokkal, és láttam, hogy 2013-ban ugyan 202 millió forintos árbevétel mellett, de csak egy szerény 328 ezer forintos nyereség képződött. Ugye a volt polgármester úr, Török Ferenc úr nekem azt mondta a testületülésen, amivel ezt felvetettem, hogy nem cél egy önkormányzati KFT-nél a nyereségesség, hanem inkább a jó működés a cél. Akkor nem igazán értettem ezzel egyet, mert hogy ugye ez egy önkormányzati gazdasági társaság, önkormányzati támogatást kap, tehát itt valóban nem nyereségnek kell képződnie, de azzal, hogy az átvállalt feladatokat jól, hatékonyan végzi, azzal az önkormányzati támogatási igényt kell, hogy tudja csökkenteni, és ezáltal ugye az önkormányzati költségvetés, és ezzel a város egy jobb pozícióba kerüljön. És én azt láttam, hogy ez a nyereség elég szerény, hát utána néztünk aztán a kollégákkal, és kiderült, hogy ez a nyereség azért létezik, mert hogy időbeli elhatárolásokkal nem kevés költség nem került lekönyvelésre. Ami azt jelenti, hogy nem akarok jósolni, fogok egy ilyen próbamérleget, vagy egy utólagos mérleg korrekciót megnézni, de bőven veszteségbe csúszott már 2013-ban is a cég, és bizony ez a kérdés azt a kérdést is rögtön magával hozza, hogy ez csak egy szokványos, hogy is mondjam, csak könyvelési trükkön alapuló dolog, vagy több ennél. Mert azért egy mérleg az egy igen komoly dolog. És bizony, hogyha ez több annál, mint egy sima szokványos könyvelési trükk, akkor ez felvet komoly következmények lehetőségét is felveti, és bizony-bizony itt az ügyvezető igazgató, a pénzügyi vezető, a felügyelőbizottság, könyvvizsgáló ugye nem volt a cégnél, tehát az ő felelősség elég komolyá válhat. Nem tudom, nem akarok jósolni, meg fogjuk vizsgálni, én nem vagyok magam könyvszakértő, de nyilván erre megfelelő szakemberek majd meg tudják adni a választ. Következő meglepetésem az volt, amikor tájékoztatok arról, hogy közel vagyunk ugye a tavalyi év lezárásához, és a könyvelés azt mondta nekem, hogy alaphangon 30 millió veszteséggel fog zárni a vagyongazdálkodási KFT 2014-ben. Ez valószínűleg növekedni fog, mert még vannak lekönyveletlen költségtételek. Újra csak egy meglepetés volt, és aztán jött az igazi hideg zuhany, amikor is kiderült, hogy a cégnek a kifizetetlen számlaállománya 71 millió, ebből 55 millió közüzemi számla. Ebben a dologban az az érdekes, hogy az önkormányzat havi finanszírozással adja a támogatást, ő nyilván átadja az egyes vagyonhasznosítói körbe tartozó intézmények, épületek közüzemi díjaira a támogatást. Ha most megnézzük, akkor ez bizony sok hónapos másra költést jelent. Egy iskolánál nincs kifizetve a villanyszámla, a gázszámla, a vízszámla, és én ez alatt a 10 nap alatt szembesülök folyamatosan, amikor jönnek a kikapcsolási értesítések, hogy ha nem fizettünk, akkor kapcsoljuk. Az egész ügy onnan robbant ki, hogy egyszer csak elém tettek a postába egy követelés egyeztetést, ugye minden egyes cég kibocsát egy ilyet, hogy elismerjük-e, hogy ezekkel a számlákkal tartozunk. Ez konkrétan a vízszolgáltató cég, aki Kalocsán ugye a vizet szolgáltatja, és láttam, hogy ez összességében 7 millió forint. És ugye azért vannak ismereteim, hogy a rezsiköltségek hogy oszlanak meg. Ha mondom, ha a víz ennyi, akkor mennyi lehet a többi? és akkor láttam, kigyűjtettem, és akkor láttam ezeket a számokat. Ezzel szemben ugye van nekünk be nem hajtott követelésünk is, tehát a cégnek is van követelése, nem lennék korrekt, hogyha nem említeném meg azt, hogy 48 millió kintlévősége is van a cégnek, sajnos azt is férfiasan be kell vallanom, és őszintén, hogy ebből a pargondozó is ott van a sorban. Na de akkor is a különbség a kifizetetlen számlaállomány és a követelés között még mindig elég rendes. Aztán megnéztem a béreket. Itt megint megdöbbentem. Van nekünk kollégánk, elég fiatal, szerintem még nincs 30, 390 ezer forintos havi bérrel. Van nekünk kolléganőnk, aki 25 éves, 300 ezer forint havi munkabérrel. A dolog szépsége még az, hogy ő az egyetlen a cégnél, akivel az előző ügyvezető igazgató úr úgy kötött szerződést, hogy egyébként ezt a pozíciót, amiben most ez a szerződése van, ezt betölti tavaly augusztus óta, tehát úgy kötött vele igazgató szerződést, hogy felmondás vagy a cég megszűnése eseténi felmondás esetén 6 havi végkielégítés illeti meg. Ezek a dolgok megleptek. Találkoztam olyan csoportvezetővel, aki szakmunkás végzettséggel rendelkezik, és 220 ezer forintot keres, többet, mint például a pargondozónál elég komoly végzettségekkel, felsőfogó végzettségekkel rendelkező ágazatvezetőim. Ezt csak azért mondom el, nem azért, hogy irigylem vagy irigységet keltsek, pusztán azért mondom el, mert ugye feladatom lesz, hogy ezt a két céget én januárban fúzionáljam. Ezen nagyon el kell gondolkodni, mert hogy ugye a pargondozóhoz képest másfélszeres bérek vannak, és ugye sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, az önkormányzat sem, mint tulajdonos, sem a cégek bármelyike, hogy azt a bért emeljük fel erre a szintre. Tehát itt nekem olyan technikákat kell kitalálnom, amivel én ezt olyan szinten tudom rendezni, hogy a kecske és a káposzta is rendben legyen. Vannak technikák, én ezt keresni fogom, és meg fogom teremteni. Nem szoktam általában megriadni az ilyen feladatoktól, majd néhány éjszakán ezen gondolkodok, de valamit biztosan ki fogok találni. Hát most ugye megismerem itt a problémaköröket, aztán elkezdem hát sajnos még ebbe a 10 nap elsősorban ugye az adhok és tűzoltó problémákat kellett megoldanom. Például van olyan bérlemény, ahol elfelejtettek a tavalyi évben az egész évet kiszámlázni, tehát ennyit a behajtásokról. Vannak ilyen hibák, jó, ez bárhol előfordulhat, ilyen hiba, de ez úgy külön meglepett engem. Ja, és a másik az eszközállomány. Tehát én ide kerültem a céghez, és azt láttam, hogy bizony elég jól felszerelt maga a cég, tehát technikai színvonalban messze meghaladja, még szerintem a Városházát is. Nem vagyok technika ellenes, sőt mindenki tudja rólam, hogy imádom a modern technikát, és tudom azt, hogy a modern technika nagyban hozzájárul ahhoz, hogy munkavégzés hatékonyan és jól folyjon, de azért meg kell nézni a takarót. Tehát meddig ér a takaró, és lehet, hogy egy szinten lejjebb, sokkal olcsóbban, ugyanazzal a hatékonysággal lehet majd dolgozni, nem kell ilyen értékes dolgokat beszedni, vagy megvásárolni. Az előbb beszéltem a kolléganőről, hát őnek egy 200 ezer forintos laptopja van, van egy telefonja, ami szerintem megint csak úgy középkategória, nem 19 ezer forintba kerül, és ami a megdöbbentő volt számomra, hogy lehet ez egy cégnél, hogy nincs nyilvántartva. Nincs nyilvántartva az, hogy ez a laptop az ő nevén van. Most azt tudtam csak, tehát nincs személyleltár. Azt tudtam csak tenni, hogy azonnal a számlákat kigyűjtettem, fölirattam, hogy milyen eszköz, mi a gyári száma, milyen típusú, és hozzárendeltem személyekhez. Ez hiányzott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy cégnél elemi. Én vezettem már néhány céget, meg dolgoztam egy pár cégnél, ilyet én még nem láttam. Ezt nyilván rendbe kell tennem. És akkor szembesülök még ilyen problémákkal, mint a madárpark, ahol a szociális szövetkezet és a madárpark, amely ugye a vagyonhasznosítóhoz tartozik, összemosódása kezelhetetlen. Komoly tartozásaik vannak a szociális szövetkezetnek. Ez a 100 hektárt most tavaly is művelte, az idén is. Ott a gépek a vagyonhasznosítói, ők használják, szerintem elég minimális bérleti díjért, tehát én ezt mindenképpen rendbe akarom tenni. Éppen ma reggel voltam ott, és leállítottam a továbbiakban a gépek használatát, mert hogy számításaim szerint 320 napot meghaladó kifizetetlen számláik vannak. Magyarul tavaly április óta nem fizettek számlát, és egyszer sem fizettek számlát. Én úgy gondolom, hogy valahol ennek véget kell vetni. Én azt mondtam, hogy legalább a felét szeretném látni a jogos követelésünknek. Ha ez átkerül a bankszámlánkra, leülünk, és normális mederbe terelve a szerződést, új megállapodást fogunk kötni. Úgyhogy én ezeket rendbe kívánom tenni, nem ez az egyetlen egyébként. Oda szeretnék eljutni, és remélem most már a jövő héten talán el tudom kezdeni, hogy szakterületenként kívánom átvilágítani és átnézni a rendszert, megnézni azt, hogy hol milyen személyek vannak, kell-e ilyen létszám. Nyilván egy ilyen átvilágításnál, átrendezésnél lesznek személycserék is, és csökkentések is, én ezt nem is titkolom, én ezt a kollégáknak is elmondtam. Ahogy ugye megtörtént ez a pargondozónál is, ott hála Istennek most már végére jutottam február 9-ével a szervezeti átalakításnak, amit már mondtam is, ott ez durván 18 millió forint megtakarítás jelent éves szinten. Ezek az első lépések, ezek most már itt valahol olyan 9 és 10 millió között vannak, amiket sikerült a gazdasági vezetéssel együtt megtennünk. Át akarom nézni a rendszert, meg akarom szüntetni a hibákat, mert úgy látom, hogy itt azért elég sok dolog nem úgy működött, ahogy kellett volna.
Köszönjük a közreműködést a Turmixban Lajbő Lászlónak, a Kalocsai pargondozó és Imáron a Kalocsai vagyonhasznosítási és könyvvezető Kft. Ügyvezetőjének.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
FM 100.
Hey America, let's turn it up. Yeah, check out our styles. You know you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be Chanel, Gucci, your shoes crocodile.
Ez 11 óra, ez volt a Turnmix, a műsor a legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.